Pénz,
tudás,
tár. Pénztudástár. Hogy jól bánj a pénzeddel?
Sziasztok! Pénztudástár című pénzügyi sorozatunk műsorát halljátok a Duer Rádióban. A mai adásban dr. Zsolnai Alizzal, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetőjével beszélgettünk. Ideális esetben a nyára jól megérdemelt pihenés ideje, azonban sok diáknak dolgoznia kell a nyáron, annak érdekében, hogy finanszírozni tudja a nyári költségeit. Milyen lehetőségeik vannak?
Azt gondolom, hogy nagyon sok lehetősége van a diákoknak, főleg a nyári szünetben, az őszi és a téli szünetben is egy-egy lehetőség mindig adódik, de a nyár önmagában hoz új programokat, új akár csak egy agrárpiaci munkákra, hogyha gondolunk, ahol egy nagyobb munkaerőigény jelentkezik, tehát vannak ilyen szakaszos munkaerőigények, valamint azt sem szabad elfelejtenünk, hogy számos munkahelyen ilyenkor jóval többen mennek el ugye szabadságra, nyári szabadságra mások is pihennek, és vannak olyan munkahelyi feladatok, amiket a diákok is át tudnak venni egy gyors betanulással, ők is be tudnak csatlakozni a munkavégzésben, tehát, hogy megnövekedett munkaerőigénye néztem be az egész gazdaság, úgyhogy a lehetőségek tárháza az elég tág, és elég sokféle lehetőségből tudnak választani a fiatalok.
Mit kell tudni a diák munkákról?
Azt gondolom, hogy át kell gondolnia mindenkinek a saját nyári szünetét, hogyan szeretné tölteni. Ugye egyrésztről valóban van, aki a saját nyári pihenését, vagy a különleges programjait szeretné ebből finanszírozni, vagy a szülei támogatása mellé egy kis kiegészítés kell, vagy csak egyáltalán azáltal, hogy nincs olyan leterheltség az iskolában, többször megy el moziba, vagy színházba, vagy a társaival valami olyan helyre, ahol költésekkel néz szembe, emiatt szükséges az, hogy egy kis kiegészítéssel is szembenézzen. Ezek a diák munkát tudják fedezni, és azért nagyon kedvezőek a diákok számára, mert ezek lehetnek időszakosak, lehetnek egyszeriek, vagy lehetnek egy-egy kötött időszakra vonatkozóan, akár egy egybefüggő 4 hét, vagy ahogyan szeretné, és ahogyan fel tudja építeni a saját terveit és elképzeléseit. Nagyon fontos, hogy átgondolt legyen ez az egész folyamat, és akkor azt szerint választa ki, hogy milyen időtávban szeretne dolgozni, és hol szeretné ezt a munkát végezni.
Van különbség a kiskorú és a nagykorú diákok munkavállalása között?
Igen, van különbség. Ugye a 18. életév az eleve egy hatalmas nagy választóvonal, mert 18. életév alatt azért egyrészt a szülői beleegyezés is kell. Ez többé-kevésbé egyforma nyomtatvánnyal oldható meg, tehát hogy azért nem egy nagyon komoly dolog, de a szülőnek tudnia kell arról, hogy a gyermeke dolgozik. Alapvetően 16. életévtől lehet dolgozni, ugye ez az, amíg a kötelező az iskolapadokat koptatni, de a nyári szünetben, és egyébként az őszi, meg a téli szünetben is egy ilyenfajta kis engedményt azért tesz a jogszabály, hogy már a 15. életévét betöltött diákok, fiatalok is elmehetnek dolgozni és munkát vállalni. Ez az egész diák munka egyébként a 25. életévig tart és addig számít. Mi a különbség, még azon túlmenően, hogy a szülői hozzájárulás szükséges? Ugye azért a fiatalok esetében egy kis védettséget kell adnunk, tehát például tilos az éjszakai műszak. Ez nem jelenti azt, mert ugye egy nagyon tipikus, hogy egy-egy ilyen buli helyen dolgoznak hostessként a felszolgálók, hogy akkor az nem túl, nyúlhat túl 22 órán túl, mert azért tudjuk, hogy azok adott esetben 23 óra felé záródnak. Ez nem erről szól, hanem a 22 órás kezdéssel egy teljes éjszakai műszak nem végezhető általuk, valamint azért azt is tudni kell, hogy a 18 év alattinak egyszerre egy időszakban legfeljebb mennyi munkaórát lehet elvégezni, és jóval több pihenő időt kell adni, és semmiképpen nem beszélhetünk az esetükben túlóráról, legfeljebb 40 órás munkahetekről tudunk beszélni.
Ma már számtalan diák munkastúdió létezik, illetve akár közvetlenül egy cégnél is tudunk jelentkezni diák munkára. Milyen előnyei és hátrányai vannak a két lehetőségnek?
Azt gondolom, hogy a különböző stúdiók, szövetkezetek, mindenféle formátumok, amikben működnek, egy nagyon jól szervezett hálózat, dolgoznak, és ezt egyrészt a diákok is tudják, másik oldalról pedig a cégek is tudják. Emiatt sokszor maguk a cégek őket keresik meg, tehát jóval nagyobb választék van az elvégezhető feladatok, választható munka tekintetében, tehát ez mindenképpen egy nagyon nagy előny. Az is nagyon fontos, hogy az ember nem mindig tudja ilyen fiatalon, hogy mit is szeretne csinálni, vagy hogy is bírja ezt, vagy mi mit igényel. Tehát lehet, hogy nagy lelkesen nekiindul, de ha valaki egy kicsit elmeséli, hogy egy-egy munka folyamat az hogy néz ki, akkor már eltántorodik tőle, és választ egy másikat számára kedvezőbbet, hozzá jobban illeszkedőt. Én azt gondolom, hogy ebben is nagyon jól tudnak ezek a szerveződések segíteni, valamint sokszor az adminisztráció tekintetében is orientálják a fiatalokat, segítik őket, tehát nagy előnye tud lenni, hogyha egy ilyen szervezeten keresztül megy valaki, de nyugodtan jelentkezhet bárki cégnél, és nagyon sokszor ez kapcsolatokon is múlik, vagy már a barátnő valahol már korábban dolgozott, és akkor egy ilyen fajta kialakult jó kapcsolat mentén is lehet döntéseket hozni, és lehet egy kedvező és gyümölcsöző kapcsolatot kialakítani.
Felmerülhet a kérdés a diákokban, hogy ha munkát vállalnak, milyen adózási szabályok vonatkoznak rájuk. Egyáltalán kell-e adót fizetniük, és ha igen, akkor mennyit és mit?
Igen, ugye említettem, hogy 25. életévig beszélünk a diák munkáról, és maga az adózási jogszabály is a 25. életévig hoz egy olyan kedvező adózási szabályt, hogy hát majd, hogy nem kijelenthetjük, hogy nem kell adót fizetniük. Azért, mert egy olyan nagyon magas összegről beszélünk, ami adó alap csökkentő, hogy ilyen 600 ezer forint per hó jövedelemnél, bruttó jövedelemnél húzódik meg az a határ, aminél egyáltalán nem kell adót fizetni. Tehát azt gondolom, hogy nagyon kedvező a diákoknak a munkavállalási lehetősége adózás szempontjából, és azért nem olyan nagyon jellemző, hogy ezt az összeget átlépjék egy havi munkavégzés során, ahhoz már nagyon speciális tudással kell esetleg rendelkezni, és lehet, hogy már tényleg egy olyanról beszélünk, aki már egy részdiplomával esetleg rendelkezik, és akkor tudja elérni. Tehát én azt gondolom, hogy ki tudják maximalizálni ezt az adó csökkentési lehetőséget, és nagyon kedvező feltételek mellett tudnak munkát végezni. Sőt, diák szövetkezetek esetében még ugye járulékot sem kell fizetniük, hiszen maga ott igazolva van az, hogy az oktatási tevékenységük által az egészségügyi biztosítottságuk fennáll, tehát nem kell e tekintetben plusz járulékokat duplázódva fizetni, úgyhogy ez szempontból is nagyon kedvező számukra a jövedelemszerzés.
Ha mondjuk a család saját vállalkozásában szeretnénk dolgozni a nyáron, akkor ugyanúgy be kell jelenteni a munkavállalót, vagy bejelentés nélkül is lehet egy családi vállalkozásban dolgozni?
Mindenképp be kell jelenteni. A diák munka az azon túlmenően, hogyha otthon a szülők díjazzák azt, hogy kitakarítja a lakást és kap egy kis zseppénzt, ez az egy az, ami mentesül minden alól, de egyébként, hogyha a cégben tényleges, valós jövedelmet szerez, akkor ez kizárólag bejelentett munkaviszonyként értelmezhető. Én azt gondolom, hogy pont a család az, akinek fontos kell, hogy legyen, hogy ez a letöltött munkaidő akár tapasztalatként, akár később a nyugdíjszámítás során, vagy bármely más viszonylatban már beszámítson a fiatalnak, tehát én azt gondolom, hogy mindenkinek a közös érdeke az, hogy be legyen jelentve, és rendes szabályok szerint legyen megtérítve utána szükséges járulékok, amik tényleg nagyon kedvezőek, tehát szerintem a család az előnyeit fogja ennek élvezni.
Ez volt a júniusi pénztudástár magazinunk, a témában segítségünkre volt dr. Zsolnai Aliz, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője. A témáról bővebben a Duetta-Allózóban olvashattok. Sziasztok!
Pénz, tudás, tár. Pénztudástár. Hogy jól bánj a pénzeddel? A Duerádió pénzügyi gazdasági sorozatát a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatja.